13. Fejezet. A király feltűnik. A két cimborára nehéz vágyadság ereszkedett. A király így szólt. Szedd le ezeket a göncöket. Eshendon ellenkezés és zokszó nélkül vetkőztette le a fiút, lefektette, és gondosan betakargatta, majd szomorkásan nézett szét a szobában. Ismét elfoglalta az ágyamat, mint az előbb. Teringettét, hát velem mi lesz? Töprengett magában. A kicsi királynak szemet szúrt vívódása, eloszlatta hát egyetlen szavával, álmosan így szólt. Te feküdj le aludni a küszöbei, úgy őködj. És a következő pillanatban már mi gondja sem volt, mi álomba merült. Ecem a szívedet, mormolta Hendon álmélkodva. Királynak kellett volna, hogy szülessék, a szeretet remekül játsza. Azzal leheveredett az ajtó elé, a padlóra, és elégedetten mormogta. Rosszabb szállásom volt 7 esztendeig, Isten ellen való hálátlanság volna, ha ezt kifogásolnám. Mire elaludt, virradt. Déltájban felkelt, fokozatosan kitakarta öntudatlan védencét, és egy zsinórral mértéket vett róla. A király akkor ébredt fel, amikor éppen befejezte a munkáját, panaszkodott a hidegre, és megkérdezte, mit mivel. Már készen volnék, felség, mondta Hendon. Most pedig egy kis dolgom van a városban, de hamarosan megjövök. Aludj csak tovább, nagy szükséged van rá. Úgy, szépen. Csak még a fejedet betakarom, gyorsabban átmelegszel. De mondókáján még be sem fejezte, és a király már álomországban járt. Hendon halkan kisurrant, aztán vagy 30-40 perc múltán ugyanolyan halkan visszasurrant, méghozzá gyölcsó anyagból készült, uraságoktól levetett, teljes fiú ruhával, mely meglehetősen viseltesnek látszott. De azért csinos volt, és megfelelt az éve szakának. Méles leült, elkezdte vizsgálni szerzeményét, és közben így mormogott magában. Kövérebb eszényből jobbra futotta volna, de akinek lapos a zsebe, be kell érnie silányabban is. Városunkban egy hölgy lakott. Egy hölgy lakott, bizony. Úgy látom, megmozdult. Elég a hangos dalolásból. Nem ajánlatos háborgatni álmát, hiszen jókorra utál előtte, és olyan elcsigázott a szegény kölyök. Egészen jó ez a köntösség öltést ide, egyet oda, és illeni fog rája. Ez a sarú még jobb, ám bár egy-két öltés ennek sem árt, hadd tartsa melegen a lábacskáját, bármi furcsa is lesz neki, mert ha is télen járom mezít lábjárt, kétség kívül. Miért is nem kenyérez a acérna egy esztendőre valót adnak egy kranszárért, és mellé csak úgy ingyen ezt a derék, hatalmas tűt. Pokoli munka lesz befűzni. És az volt, csak ugyan pokoli munka. Persze, úgy, ahogy a férfiak szokták, és fogják alkalmasint, míg a világ a tűt mozdulatlanul tartotta, és úgy próbálta átdugni a cérnát a fokán, azaz épp ellenkezőleg, mint ahogy a nők szokták. A cérna persze újra meg újra eltévesztette célját, és a tűnek hol egyik, hol másik oldalán böködött el, néha meg éppenséggel a szárán türemlet vissza. De kitartott, hisz jártas volt ő ilyesmiben még katona korából. Végtére sikerült, és a ruhát, mely ez alatt várakozva hevert, felragadta, térdére fektette, és munkához látott. A szállást megfizettem vele értve a reggelit is, melyet már hozhatnának, és még maradt annyi, amennyiből egy pár szamarat vásároljak, és becerezzük szerény elemuzsiánkat a 2-3 napi útra, mely a tejjel műrze folyó Hendon halig még hátra van. Szerette ő a férjú. Ő, a mindenségét. Alaposan a körmön malászultam. De annyi baj legyen, ez nem újság, de nem is kellemes dolog. Ne félj, kiskomám, ott majd vígan élünk, vígan bizony. Nem lesz többé gondod, és meggyógyulsz, mintha a beteg soha nem is lettél volna. Szerette ő a férjúrát. De egymást is na. Ezek aztán a szép, hosszú öltések. Emelte meg gyönyörködve a ruhadarabot. Olyan nagyszerűek és felségesek, hogy ez aprócska szabó öltések valami nyomorúságosan festenek mellettük. Szerette ő a férjúrát. De egymást is nagyon. Na, hál' Istennek, ez meg volna. Derék munka, elkészült hamar. Most aztán felébresztem, megmosdatom, felöltöztetem, megetetem, aztán kisietünk a tabart kocsma melletti vásártérre, sótvarkba is. Kérlek, miért osztas felkelni, uram? Nem felel. Hallod-e, nagy jó uram? Úgy látszik, be kell szennyeznem szent személyét kezem érintésével, mert rám sem hederít. Hogy? Felrántja a takarót, a fiú eltűnt. Szótlan megdöbbenéssel bámult maga elé egy pillanatig. És csak most vette észre, hogy gyámoltjának rongyos göncei sincsenek sehol. Most aztán dühöngeni, tombolni kezdett és kiabálni a fogadós után. És ebben a pillanatban belépett egy szolga a reggelivel. Vald meg, sátán fajzatja, mert ütött a végső órád. Üvöltött a hatfi, és hogy vadul ugrott neki az inasnak, hogy az rémületében és meglepetésében mukkanni sem tudott. Hol a fiú? Szakadozottan, reszketegen, szótagolva adta meg a fickó a kért felvilágosítást. Alig, hogy uraságod innét kiment, beállított lélek szakadva egy suhanc, és azt mondta, hogy a fiúcska tüstént menjen kegyelmed után, a hídcsót hvark felőli végéhez. Én felvezettem ide, a suhanca fiút felébresztette, és átadta az üzenetet, az egy kicsit sörtölődött, hogy miért zaklatják, ilyen kodán, így mondta, de aztán csak magára kapdosta gönceit, és ment a fickóval, és csak annyit mondott, hogy bizony illendőbb lett volna, ha uraságod ő érte személyesen, és nem csak holmi idegent küld utána. Vagyis tökfejű vagy. Ostoba, könnyen rászedhető, hogy szakadna meg a nyakad. De talán még semmi baj. Talán nem is akarták bántani a fiút. Megyek és előkerítem. Szedd rendbe az asztalt. Megállj csak, az ágy takaró úgy volt igazítva, mintha feküdt volna valaki alatta. Véletlenül történt ez. Nem tudhatom, nagy jó uram. De láttam, hogy a fickó matatott rajta az, aki eljött a fiúcskáért. Mendőgös menkő. Azért tették, hogy becsapjanak, mégpedig időnyerés céljából. Ide figyelj, egyedül volt-e az a suhanc? Egyes egyedül, uram. Bizonyos vagy benne? Bizonyos, uram. Erőltesd meg agyadat, gondold meg jól, ne hamarkodd el a választ. Hát amikor jött, nem volt vele senki, de most már dereng nekem, hogy mihelyt a fiúk a híd forgatagába léptek, holmi tekergő külsejű ember bukkant fel valami közeli zugból. Ahogy hozzájuk szegődött. Tovább. Mi történt vele? Nyögt ki már. Vágott közben mendörögve a türelmetlen Hendon. Mondom, a sokasság éppen akkor elsodorta, eltakarta a szemem elől őket, és azon túl semmit sem láttam, mert hogy a gazdám is hívott, és dühöngött, hogy a comb, melyet egy deák rendelt, odaégett. Mire én minden szentekre megesküdtem, hogy egy meg sem született magzatnál is ártatlanabb vagyok, és hogy? Kutródj a szemem elől, barom. Megbolondít a locsogásod. Hoho, hová iszkolsz? Várj csak egy pillanatig. Mondd csak, Southwark felé igyekeztek. Pontosan arra, uram. De ahogy már az imént mondtam, ami azt a nyomorult odasült szombot illeti, abban egy meg nem született magzat sem ártatlanabb, mint. Még mindig itt vagy? Még locsogsz? Tűnj el, mert kitekerem a nyakad. Az innos eltűnt. Hendon utána, el is hagyta, és a lépcsőket kettesével véve dadogta. Az az aljas zsivány volt, aki a fiának mondta. Elvesztettelek, szegény kicsi bolond gazdám, míg rá gondolni is iszonyatos, pedig már úgy a szívemhez nőttél. De nem. A szentírásra és a nagy harangra nem veszítettelek el. Nem én, mert az egész országot tővé teszem, hogy megtaláljalak. Szegény gyerek. Pedig a reggelije is ide fönt van az enyém is, de már semmiét vágyam, add egyék meg a patkányok. Gyorsan, gyorsan utána ez a jelszó. És amint síkféleg módján furakodott az ajos sokaságban a hídon át, minduntalan ezt hajtogatta magában, mint különösképpen vigasztaló gondolatot. Zsörtölődött, de ment hát persze, hogy ment, hiszen azt hitte, hogy mi lesz Hendon hivatja, a lelkem. Másként nem tette volna, tudom, Istenem.